Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok meg mai igehirdetési alapigénket, megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 29. részében, 13. verstől következőképpen. Így szól az Úr. Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig betanult emberi parancsolat csupán. Ezért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog. Igen, csodálkozni. Vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad. Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől, sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják, ki lát minket, ki ismer bennünket. Micsoda fonákság! Egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem? Mondhatja-e a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához? Már csak kevés idő van hátra, és Libánon kerté válik. A kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosok az Úrban, vigadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt. Ámen. Kedves testvérek, azt szokták mondani, vagy azt szoktuk mondani, hogy Ézsaiás prófétának a második része, tehát a 40. fejezettől kezdve az evangéliumi rész, tehát az Ószövetség evangéliuma az van tele olyan proféciákkal, olyan igehirdetésekkel, amelyek hát nagyon egyértelműen Jézusra mutatnak, és nagyon ilyen felüdítő, olyan mondatok, olyan tartalmak, amelyeket olyan jó olvasni, hogy majd minden úgy szebb lesz. Ez a szakaszunk a 29. fejezetben, Ézsaiás első részéből, amiben sokkal több az ilyen ítélethirdetés, de ebben ez a szakasz, hát ez egy gyönyörű evangélium. Egészen csodálatosan kinyit, hogy mi is tulajdonképpen az evangélium, mi is a jó hír, amit nekünk hirdetni kell, és el kell fogadnunk. Gondolom sokak számára ismerős lehet a jelenet, ami hasonlóképpen történhet sok családnál, nyilván kicsi változtatásokkal, szereplőket meg lehet változtatni. Összejön a család, kicsit nagyobb család, gyerekek, középgeneráció, idősebbek, és akkor így már ebéd után beszélgetésben előkerülnek régi történetek, elkezdenek mesélni, hogy ez volt, hogy volt, ki mit csinált, hogy a szülők is itt tanultak, ezt tudták jól, ebben ért el ilyen eredményeket, mert matek versenyt nyert, meg nem tudom, ilyen eredményeket, és akkor aztán előkerül, hogy a nagypapa is azért tudott ám egymást, és hogy ő meg ebben volt jó, meg abban volt jó, és hogy milyen magasra tudott ugrani, és hogy milyen erős volt, és akkor így jönnek elő a régi történetek, és akkor a fiatalok így egymásra így a kacsintanak, jó, tudjuk, megint mondja majd azokat a történeteket, már százszor hallottunk, és jaj, persze, tudom, persze, papa, ügyes voltál, nagyon erős voltál, és akkor így illedelmesek, nem mondanak semmit, csak így bólogatnak, persze, mondja csak, hallottuk mi ezt már. És hát úgy tényleg nagyon rendes gyerekek, nem beszélnek ellen, hát így szájukkal azt mondják, hogy persze, ügyes vagy. És akkor jön valami olyan jelenet, hogy elő kell venni a gyerekeknek a leckét, és akkor valamiféle idézet, és akkor nem tudja megtanulni, és akkor egyszer csak hátulról hallja, hogy a nagypapa folytatja a sort, és egyszer csak, hó, papa, te ezt tudod? Igen, ezt tudom. És akkor előkerül egy másik lecke, a matematika, és akkor a nagymama pedig azt mondja, hát ezt nem úgy kell csinálni, és így megoldja. Tényleg ezt te is tanultad? És így egyszer csak elkezdenek csodálkozni, hogy te tudsz valamit, nem csak mondod. És még akár olyan is előkerülhet, hogy azt a szekrényt arrébb kell vinni, és egyszer csak a papa odaáll, és úgy megemeli, hogy csak úgy néznek. Biztos sok hasonló jelenet játszódhatott le. Ennek a klasszikus, az egyik legklasszikusabb, szerintem mindenki ismeri története a toldi, és annak is az estéje. Ugye, amikor Toldi Mári ássa a sírját gyakorlatilag a toldi estéje, úgy kezdődik, hogy hát Bence, a szolgának mondja, nekünk már annyi. És egyszer csak jön a hírnök, hogy hát van a király udvarban, jött egy olasz, és itt szid mindenkit. És a fiatalok egyszer nem tudnak, senki nem tud vele szembeszállni. És akkor az öreg toldi kiugrik a gödörből, ismerjük a történetet, oda megy, és tulajdonképpen áruhában legyőzi. Legyőzi az olaszt, aki szídja az övéit. És akkor így, hogy hirtelen az, akiből nem nézné ki az ember, egyszer csak hirtelen kiderül, hogy hihetetlen erő van benne. Mindenki persze nagy volt ez a toldi nagyhős volt, de hát ez már a múlt. És egyszer kiderül, hogy nem. Ezt ő pontosan most is tudja. Kicsit a fordítottja, ha vele gondolunk, a fordítottja Dávid és Góliát történetének. Nagyon sokszor kerül elő ez a Szentírásban, hogy az, akiből nem néznénk ki, akiből a többiek azt mondják, figyelj, te húzodjál hátrébb, te kicsi vagy. Te még gyerek vagy, te gyenge vagy. Te nem tudsz elérni semmit. Vagy te már öreg vagy, te maradjál, majd mi elintézzük. Tehát akiből a közönség, a nép, a többiek nem néznek ki semmit. Az egyszer csak odáll, és kiderül, hogy jobban tudja, mint a másik. Jobban tudja, mint aki ott elől van. Hogy hányszor van ez, ha belegondoltunk az evangéliumokban is, ez nagyon sokszor előkerül ez a dolog, hogy nem az, aki erősnek látszik. Hogy pont egy másik. És valójában az egész evangélium, ahogyan Jézus a tanítványaival az beszél, és aztán később ezt Pál is értelmezi, de hát Jézus is így mondja a tanítványának, hogy titeket választottalak ki, akik nem vagytok különösebben nagyok és híresek. És ti lesztek azok, akik viszitek. Visszatérve Ézsaiáshoz, hogy ez a jelenet, ez van itt, hogy ez a nép, ez szájával dicsér engem. Hogyan olvastam ez a egészen csodálatos, képszerű és nagyon is elgondolkodtató mondat, Isten félelme pedig betanult emberi parancsolat. Persze tudom, ezt kell mondani, ilyen vagy, ezt kell mondani, ez a jó válasz, ezt tanultuk. De valójában nem bízom benne. Olyan, mintha akiket tanítunk, akik a mi gyerekeink, és megtanítjuk, és akkor, amikor igazi feladat van, akkor félretesszük, hogy jó, persze, tudom, hogy te ügyes vagy, de azért most itt most feladat van. Hogy valójában azt mondom, hogy igen, te vagy a nagy, de belül tudom, hát ez nem így van. És hogy nyilván az a konkrét szituáció, amiben Ézsaiás szava megszólal, vagy amikor Ézsaiás prédikál, az a nagy hatalmak árnyékában van. Babilon, Asszíria, Perzsia, Egyiptom, jönnek egymás utána a nagy hatalmak. És akkor beszélik azt, összeül a család, és elmondják, hogy persze, a mi Istenünk is nagyon erős volt valamikor. Tudott ő valamit, hát kihozott minket Egyiptomból. De most már azért megkopott az ereje. Most már nem olyan, mint régen. Hát itt most jöttek a nagyhatalmak, hát ezekhez képest. Nem mondjuk mi, persze ő a mi Istenünk, mi szeretjük ám, tiszteljük, de hát tudjuk jól, hogy ő már a múlt. És Egy kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, nem ezt gondoljuk sokszor mi is? Hogy mint a kereszténység túl lenne a zenitjén. És ezen belül talán a mi Istenünk is túl van a csúcspontján. Hogy persze régen nagy hatalom volt, meg tömegek, meg jöttek, de hát most ez már más világban élünk, most már nagyobb erők mozognak. Más a nemzetközi élet, ugye az fokozódik. És hogy ott azért nem lehet csak úgy játszani, mert ott komoly hatalmak vannak, meg pénz, meg hadseregek. Meg hát igazság szerint, és én nagyon sokszor hallottam keresztény körben is, igazság szerint hát ez az iszlám azért az erősebb, mint mi vagyunk. Hát az ő híveik is egy kicsit buzgóbbak, de lehet, hogy ott a háttérben is valami nagyobb erő van. A szánkkal véletlenül sem mondanánk ki hivatalosan. Véletlenül sem mondanánk ezt, hogy persze a mi Istenünk gyenge, mert azt mondjuk, hogy persze erős. De hogy belül a szívünk mélyén nem gondoljuk azt, amit a papáról gondolunk? Hogy régen erős volt, de hát ma már azért. És akkor erre mondja itt Ézsaiás, hogy hát ezek csak a szájával dicsérnek engem. Isten félelmük betanult. Ezért úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog. Igen, csodálkozni. És akkor az ember itt a jó profétákat olvasva azt gondolná, hogy csodálkozni fognak, mert úgy odavágok, de nem. Mert nem ez következik. Hogy ez a legszebb az egészben. Azt mondja, hogy na majd én megmutatom, és akkor hogy mekkora erős vagyok. Nem. Hanem azt mondja, hogy itt most okoskodtok, az értelmesek értelme, meg a bölcsek bölcsessége, de majd csodálkozni fognak, mert kevés idő válik, és a Libánon kerté válik. A kert pedig erdőnek tűnik. És a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei látni fognak. Hogy valójában az erőt nem úgy mutatja meg, hogy majd jól odavágok, és én leszek az erősebb, és legyőzöm, hanem figyeld már meg, ember! Itt mindenki az erejével jön meg, ki milyen erős, hogyan győzi le a másikat. Én pedig azzal leszek erős, hogy életet adok. Mert nincs nagyobb erő annál, mint aki életet ad. És életet ment. Nem az az erő, aki életet elvesz. Ez a világ nagy hazugsága. Hogy azok az erősek, akik sok életet el tudnak venni. De ahogy is, az az igazi erő, aki életet tud adni. Életet tud menteni. Ez az igazi erő. Aki föl tudja emelni azt, aki már nem hisz senkiben, se magában, se Istenben, se a másikban. Ahhoz odalép, és azt mondja, hogy figyelj, te is jó vagy. Hát az az igazi erő, aki a szikkadt földből egyszer csak ott lesz a kert, nem? Hát nem ez az igazi erő? Hát ahhoz kell erő, hogy besózzuk az egészet, és semmi ne legyen? Hát nehogy már bedőljünk ennek, hogy attól azok az erősek, akik mindent elpusztítanak. A mi Istenünk a legerősebb. Mert nem csak életet ad, hanem ez a mi hitvallásunk, hogy legyőzi a halált. És persze emberi szinten is megtapasztaljuk, hogy egyszer csak olyat produkál valaki, akiben mi nem bízunk, nem hittünk, nem is gondoltuk volna, hogy kikerekedik a szemünk. Hát még az Úristen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy meglepsz minket sokszor. Meglepsz minket irgalmaddal, szereteteddel, meglepsz minket jóságoddal, és hogy elkeseredett életünket is sokszor, beteg életünket is meg tudod gyógyítani. Köszönjük ezt neked, Urunk. Amen. Kedves testvérek, a 393-as éneknek az első verszakát énekeljük. 393-as éneknek az első verszakát. Nem látták benned csak az ács fiát. Szeretettel hirdetem, hogy az elmúlt, illetve a következő héten a szokott rendben tartjuk hétközi alkalmainkat, azzal a plusszal, hogy most Öfi is lesz kedden este, jól mondom, ugye? Kedden este lesz az Öfi. Külön szeretném hirdetni, hogy pénteken délután szeretettel várjuk az ifiseket, elsősorban középiskolásokat, azokat a fiatalokat, akik konfirmáltak már. Szeretnénk egy ilyen kis csapatot, játékos, beszélgetős csapatot összehozni, tehát kérem, hogy hirdessék azoknak, akik a családban vannak ebben a korosztályban, hogy pénteken 5 órától. Fél héttől pedig azokat várjuk. Ez is elindult ez a csoport, most már 2 alkalom is volt, akik felnőttként szeretnének konfirmálni. Tehát egy ilyen felnőtt konfirmációs csoport elindult, vagyunk is néhányan, jó néhányan. Tehát aki úgy gondolja, hogy a hitünk alapvető dolgait szeretné ő megtanulni, szisztematikusan átnézni, az fél héttől 7-8-ig egy ilyen esti kellemes programot ajánlunk mindenkinek péntekenként. Ahogy látom, már nagyon sokan itt a templomon belül maszkkal jöttek. Ez a presbitériumnak a kérése. Természetesen ezt még nem tudjuk még kötelező formában előírni, de az a kérésünk, hogy lehetőleg minél többen próbáljanak ide a beltérre, belülre maszkkal jönni, és a készfogásnál pedig azt kérem, hogy vagy csak ilyen ügyesen, szépen nézzünk egymásra, illetve a kijáratnál kézfertőtlenítő található, azt használják, és akkor tudunk kezet fogni. Október 31-én, 2 hét múlva vasárnap ünnepeljük a reformáció ünnepét, de azon a nap délőtt a reformáció ünnep lesz, délután pedig az esti istentisztelet, pedig az elmúlt évek hagyományainak megfelelően gyászistentisztelet lesz. Azokra emlékezünk meg név szerint, akiktől az elmúlt évben búcsúztunk el, illetve azoktól, akiket szeretnének, hogy megemlítsünk évforduló vagy valamilyen más kapcsán. Kiáratnál található egy lap. Kérem, hogy írják föl azoknak a neveit, akiket szeretnének, hogy a vasárnap esti, 2 hét múlva vasárnap esti istentiszteleten fölolvassuk neveiket és gyertyát gyújtsunk emlékezetükre. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Nem látták benned csak az ács fiát, üsztek vak ében árkon bokron át, a szakadékhoz, mely mélységbe rám, üsztek megszállott hitető gyanát. Imádkozzunk! Imádkozzunk! Áldunk téged, Krisztusunk, hogy az evangélium által, igéd által, tanításod által minket elhívtál, megszólítottál. Segíts, hogy lelkeddel megérthessük igédet. Teljes szívvel szeressünk téged, engedelmeskedjünk neked, kövessünk téged, és bízzunk benned, hogy te vagy a mi mesterünk, utunk, te vagy a mi tanítónk, te vagy a mi megmentőnk, hogy a legnehezebb időkben is beléd kapaszkodjunk, és tőled várjuk a megoldást. Áldunk, hogy ebbe a tanítványi közösségben lehetünk. Áldunk téged, hogy ezt a világot, amelyet jónak és szépnek teremtettél, általunk akarod megújítani és életet adni ennek a világnak. Engedd, hogy legyőzzük bennünk és közöttünk a bűn rombolását. Szentelj meg minket szent lelkeddel. Áld meg és védd meg szeretteinket, családjainkat. Áld meg és védd meg ezt a gyülekezetet. Benne kicsiket és nagyokat, jelenlévőket és távolmaradókat, együtt imádkozókat, vagy éppen innen elfordulókat, mindannyiunkat hívj újra és újra. Szentelj meg minket, védd és óvd betegeinket, légy a gyászolókkal, légy az emlékezőkkel, adj erőt az elesetteknek, és tarts meg mindannyiunkat, és hallgass meg, amikor tanításod szerint hozzád még így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindannyiotokkal.